Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban roma telepen élő nők helyzetéről beszélgetünk Farkasné Horváth Tündével és Bencsik Nórával, a Bagázs Egyesület munkatársaival. Tünde Bagról származik, ott kezdte meg működését a településről elnevezett Bagázs, ahova Tünde 2012-ben csatlakozott önkéntesként. 2018-tól munkatársa az Egyesületnek, a Sancó Társadalmi Vállalkozás vezetőjeként dolgozik jelenleg Dányon, illetve fiatal felnőtt csoportot koordinál a 23 kilométerre lévő Bagon. Nóri 2017-ben csatlakozott a Bagázshoz önkéntesként, 2020 nyarán elvégezte a Nana Egyesület úgynevezett erőképzését, ezután Jámbor Zitával együtt elindították az első női erőcsoportot a Bagi szegregátumban. 2022 óta pedig a dányi telepen is működik csoport, Nóri jelenleg ennek a koordinátora. A Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok, a Partizán podcastot pedig kövessétek a YouTube-on vagy bármelyik podcast applikáción. Köszönet Lőrinci Áronnak a hangutó munkáért, Kili Zsannának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Tünde, megkérnélek, hogy repíts el minket Bagra, ahonnan te származol, és egészen pontosan a 2010 előtti időkbe, amikor még a Bagázs nem kezdett tevékenykedni a településen. Milyen volt ott akkor a telepen élni, milyen kilátásai voltak az embereknek, és aztán specifikusan a nőknek, tehát milyen volt lányként, nőként a roma telepen élni akkoriban?
Hű, igen, jó, messzire kell visszamennünk. Igazából, hát én ugye oda születtem, 20 évig éltem Bagon, és hát lányként felnőni, én egy roma családból származom, ugye, mint romaként, de mi nem vagyunk ez a nagyon tradicionális szokásokhoz hív roma család, és ezért mondjuk így mi sokkal, hát nőként ott felnőni, romaként, egy roma telepen nyilván sokkal nehezebb, mivel ott azok a tipikus roma hagyományok, azért részben minket is érintettek, hogy a lányoknak például mondjuk elég hamar fel kell nőni, és be kell állni mondjuk a háztartást vezetni, és ott mindenfélét így nem tudom, így tevékenykedni a tanulmányok mellett. Szerencsére nekünk így a tanulmányok azok így megengedhetők voltak, és előtérben voltak, sőt apukám ezt így nagyon nyomta, de mondjuk nagyon sok velem korabeli lány, például már 8. osztálytól én nem engedtek suliba, akikkel így együtt jártam például általános iskolába, ők elég hamar férhez mentek, gyereket szültek, szóval a lányoknak van egy ilyen ív, ami az életüket már így gyerek, már születésükkor így meghatározza. Volt részem nekem is ebben, de én azért inkább az iskolai részt választottam, vagy ami nagyon fontos, szerintem, hogy választhattam. Telepen élni hát nagyon nehéz, mivel ott egy ilyen nagyon zárt, szűk közösségben vagy, nem nagyon látszik kifelé, nem nagyon látod azt, hogy mi történik a nagyvilágban. Például én Gödöllőre jártam középiskolába, és ez volt a maximum pont, ahová eljutottam, vagy eljuthattam. Szóval nagyon sok ilyen lehetőség nem volt számomra, az ottani munkavállalás, akár így a felnőtteknek is, hát ott is az volt például, hogy Gödöllő, ami így szóba jöhetett, de legtöbben az önkormányzatnál dolgoztak közmunkásként. Kb. Ilyen volt így az én gyerek szememmel így látva, vagy ott felnőve a telepen.
Ha jók az információim, akkor Bagon körülbelül 400 fős a szegregátum.
Igen.
Dányon pedig 600 körüli, ezek egyébként ilyen 4000 körüli települések, ha jól tudom. És most bocs ezért a kérdésért, de hogy tényleg így képben legyen az átlag hallgató is, aki nem tud erről a világról túl sok mindent, Igen. Én is közéjük tartozom. Mit jelent az, hogy szegregátum? Tehát, hogy mi a kapcsolat, mi a nem kapcsolat a többséggel, a településen, a szegregátumon kívüli emberekkel, mi a hozzáférés a ellátási, szolgáltatási dolgokhoz a telepen kívül vagy belül, tehát hogy így mire támaszkodhat egy ott élő, és nyugodtan Nóri szállj be majd te is, hogy te aztán ezt hogy látod a két telepen.
Hát Bag, ahol én felnőttem, például a roma telep, de egyébként ugyanez jellemző Dányra is, a falu végén egy ilyen erdős kis részen található, ahol már véget ér az út, a földes út kezdődik, tehát ott már nincs aszfaltozott út, nagyon rossz például a közvilágítás, néhány helyen van csak, ami működő lámpa, szóval így tipikusan egy ilyen egy olyan hely, amire azt mondod, hogy úristen, itt élnek emberek, a házak is ilyen iszonyat helyzetben vannak. Tehát aki nem járt roma telepen, akkor ez így lehet, hogy így, ha ezeket hallja, akkor így felismeri azt, hogy na, ez a roma telep, ott a falu végén nem nagyon jut be oda igazából segítség. Az önkormányzat, például a Bagi polgármester, az ilyen teljesen különálló településnek tekint a telepi részt, miközben az is Bag falu része. Tehát itt igazából, nem tudom, mikor azt mondja, hogy így, amíg a faluban van egy lyukas rész, addig nem csinálod az aszfaltozott utat, akkor ezt így kell elképzelni, hogy ennyi segítség jut be, tehát semmi. Éveken át küzdöttünk azzal a bagázsal, és küzdünk is, hogy a szemét, a kutya, a közvilágítás, az út, minden olyan dolog, ami jár a faluban, az meg lehessen a roma telepen is. Tehát és hasonló a helyzet egyébként itt, például az iskola, az óvoda, teljesen más helyként tekintenek, és az, így az, ezáltal az emberekre is, az ott élőkre, az útra, az utcákra, mint a faluban. Tehát, hogy nem ugyanazok az esélyek, lehetőségek jutnak oda be. És az, hogy ilyen a helyzet, ezt igazából fenntartja a többségi társadalom, például az önkormányzat, akinek kellene, és tudna tenni, hogy ez ne így legyen.
Nori? Még talán azzal egészíteném ki, hogy ez a falu szélén levés, ez így kiegészül azzal is, hogy mondjuk így az iskolától, óvodától nagyon nagy a távolság, nagyon nehéz bejutni, ugyanúgy a boltok, nem tudom, gyógyszertár, ilyesmi, az is így nehezebben megközelíthető, meg hogy így például Dányban a kijelölt telep, az még a rendszerváltás előtti időhöz köthető, amikor így a romák még kijebb laktak a falutól így az erdős részen, és ez a rész pedig egy ilyen mocsaras terület volt, amit így az önkormányzat valamennyire feltöltögetett, és megengedte idézőjel a romáknak, hogy oda építkezhessenek, tehát hogy azért az alap, amire építkezhettek, az se egy ilyen biztosabb terület.
Igen, ez így elég, hát sokrétű nehézségekkel terhelt élethelyzet, meg gondolom, hogy kilátástalannak tűnő a helyiek számára, akik így egy ilyen elzárt szigetként vannak kezelve, és kifejezetten el vannak tőlük zárva erőforrások. Visszatérve így a lányok helyzetéhez, tehát ugye említitek ezeket a tudom én, közvilágítástól kezdve az óvodák, iskolákhoz való hozzáférést, akkor a tradicionális nemi szerepek nyomatását nyilván akkor a lányoknak nagyon élesen elválva attól, hogy a fiúknak mi az élet útjuk. Tehát, hogy így eszembe jutott egy csomó ilyen dolog, hogy nyilván ez mindenkire vonatkozik, de hogy a nőknek kifejezetten, hogy a kitéve lenni a veszélynek, mondjuk, ha nem jó a közvilágítás a nyilvános térben, akkor az óvodák, iskolák, tehát a gyereknevelésnek a körülményei nehezítettek, akkor hozzáférés gondolom az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Tényleg, ami egyébként is nőként a társadalomban van, és amivel így számolni kell, az itt gondolom, hogy hatványozottan igaz. Abszolút.
Hát nekem, ami így elsőként eszembe jut, ez ennek a funkcionalitása, szóval, hogy ez az elzártság, ez ilyen info hiányt is jelent, ami nem a telepen élők hibája, hanem ezt így a társadalom többi része nem biztosítja, az intézményi rendszerünk nem biztosítja, és hogy így az ismeretlentől való félelem ebben azért így nagyon benne van, és hogy én így a felelősséget is kicsit így a családokról levenni, vagy nem tudom, így kommunikációban is, hogy mondjuk az iskola, vagy ilyesmi, mennyire tudna, vagy a családsegítő, stb. Így beleállni, hogy ezek a lányok mondjuk 8. után tovább tanulhassanak, hogy nagyon kevés a környékbeli középfokú intézmény, ahova tudnának a lányok mondjuk iskolába járni, és hogy meg, hogy nem tudom, szóval ilyen nagyon alapvetőségek, hogy mondjuk rohadt nehéz megközelíteni, átszállás, nem tudom, nagyon korán kell indulni, későn érnek haza, tehát hogy így az összszolgáltatás az így ilyen lépcsőfokonként tesz még két akadályt oda, hogy így ezek a lányok eljuthassanak mondjuk így tovább tanulni. És hogy hallani olyat is, hogy azért így lemond, vagy ezt ilyen evidensként kezeli, hogy jó, akkor ő így nem fog tovább tanulni, és akkor mondjuk 7.-8. osztályban már arra kapnak jegyet, hogy így a tábláról lemásolják a dolgokat. És hogy mondjuk hogy mondjuk az, hogy mi van a bizonyítványban, az nem egy informatív dolog annak kapcsán, hogy melyik oktatási intézmény lenne mondjuk jó középiskolai tanulmányok folytatására, mert az egy ilyen megfoghatatlan dolog tulajdonképpen. Meg ez a sok intézményi rasszizmus, amivel azért mondjuk 14 éves korukig találkoznak, azért ez így folyamatosan rombolja az önbecsülést a bármilyen szolgáltató intézményre gondolok most, és hogy így nagyon nehéz egyáltalán elgondolkozni abban, hogy ez így megugorható-e. És mondjuk ilyen külső motiváció az mondjuk a tankötelezettség, aminél szerintem nagyon-nagyon rossz, hogy azt 18-ról 16-ra csökkentették, mert az még lehetne egy ilyen motiváció.
Igen, hát amikor az iskolában már az általános iskolában már a tanárodtól is azt hallod, hogy a romák, hát úgyis nem kell tovább tanulni menni, mert úgyis hamarosan szülni fogsz, meg férhez adnak, meg stb. Stb. Na hát így nagyon nehéz tervezni az élettel a lányoknak, amikor lehet, hogy mondjuk otthon is ezt hallja, mert van egy életútja, de hogy már az iskolában is, akik igazából támogathatnák és ösztönözhetnék, itt is nagyon lehúzzák. És amiről az előbb beszéltem, hogy nagyon kevés info vagy segítség jut be a telepekre, az anyukák, a nőknek például az egészségügy is. Tehát nagyon kevés tudásuk van arról, vagy nagyon kevés segítséget kapnak abban, például mondjuk egy terhes gondozás, vagy az azutáni felépülés, vagy bármihez kapcsolódó, vagy a gyerek megsegítése, tehát járvédőnő, de csak nagyon ilyen minimális morzsákat, a kötelezőt itt le tudják, de hogy ebben segítségfelkészítés, az így nem igazán van, nem jut be egyszerűen, nem foglalkoznak azzal, hogy a nők egészségügyi élete, vagy hogy volt-e valaki, még nem tudom, rákszűrésen például, vagy az ilyen infók akár az iskolában, szóval nem kapják meg az emberek, és nyilván ezt így keresni és kutatni, és így nem tudom, utána járni kell talán egy nőnek is, hogy akkor most így feltegyem, hogy mondjuk én eljárjak, ez így nekem fontos. De hogyha mondjuk nem tanultam meg a szülőmtől, mert őt sem tanította meg senki, és egy tényleg ez a zárt közösségből nem kap egyáltalán segítséget, akkor ez így nagyon nehéz lesz így továbbadni. És amikor itt számon kéri például a védőnő, hogy így, de miért nem volt. Tehát, hogy így akkor kérhet valaki szerintem számon valakit, hogyha már megadta a kellő segítséget hozzá.
Tényleg nagyon könnyű így kívülről ítélkezni egy közösség felett, hogy jaj, mi biztos jobban tudnánk, meg jaj, csak ezt kéne csinálniuk, meg jaj, csak azt kéne, és akkor, mit tudom én, jobb lehetne az életük, vagy bármi, de hogy így azért ne felejtsük el tényleg, hogy mennyi erőforrása, információja, edukációja van a többségi társadalomnak már a kezdetektől fogva, meg hozzáférése ezekhez a dolgokhoz. És azért nem jut eszünk be ez, mert ezt így készen kapjuk, tehát hogy az iskolában persze, akkor ott van erről valamennyi edukáció, azért még nem tudom, szerintem a többségi fehér társadalomnak általában azért elmondható, hogy van valami fogalma a fogamzásgátlásról, vagy a terhességről, vagy a szexuális edukációról, úgy nagy vonalakban vannak különbségek, de azért úgy ellavírozunk ebben, vagy van hozzáférésünk ahhoz, hogy hol keressük az információt, vagy fogalmunk arról, hogy hol érdemes keresni, de hogy tényleg ez tök jó, hogy így elmondtátok, mert szerintem nagyon fontos, hogy amit mondasz, Tünde, hogy ezek azért termelődnek újra generációról generációra, mert hát ha ilyen zárt a közösség, és ennyire el van zárva az információ, akkor hogy a fenébe változhatna meg?
A másik kedvenc egyébként, amit mondasz itt a fogamzásgátlással kapcsolatban, hogy még ezzel is annyi sérelem és bántás érje a nőket, mint ez az ő dolga lenne, és ez az ő feladata lenne kimondottan, csak azért, mert nő. És hogyha beesik egy gyerek, akkor ezt így meg kell tudni oldani a nőnek. Szóval iszonyat az, ami így teherként rájuk szakad. Nyilván a telepen kívül is, de főként ott egy telepen élő anyukára.
Egyébként ezekben a női körökben is mindjárt meséljetek a kialakulásáról is ezeknek a szuper bagázsos tevékenységeknek, de a női körökön belül mit mesélnek még erről a lányok? Milyen problémák vannak, amikkel úgy elsődlegesen küzdenek?
Hát például nálunk van egy lány, most itt van egy Tartom Emelem nevű programunk, és egy lányt itt támogatok így az online tanulásba, 18 éves, és férhez ment már egy évvel ezelőtt, és így folyton, hát így küzdünk a családdal, hogy így megengedjék egyáltalán. Most a az ő férje családjánál van, oda költöztek, hogy megengedjék azt, hogy így befejezze az érettségét, mert az utolsó éve van. Szóval ez egy ilyen éven keresztül történik küzdelem, és most így azt nyomatják neki, hogy teherbe kell, hogy essen. Ha akar, ha nem akar, orvoshoz viszik folyamatosan, hogy minél előbb jöjjön a gyerek, és ő igazából vannak céljai, tervei, hogy ő szeretne ezután még tovább tanulni, babamasszőrt szeretne még egy ilyen szakmát szerezni, és így egyszerűen én kilátástalannak érzi a helyzetét. Ezzel küzd, nagyon sokat beszélgetünk erről, és így nem lát ebből kiutat. Szóval, hogy így próbálom őt támogatni lelkileg meg mindenhogy, de hogy így elképesztő, hogy így nem lehet választása, miközben ő nem akar anya lenni 18 évesen, ő tanulni akar.
Nekem, ami így nagyon megvan, ez az ilyen erős ambivalencia, hogy úgy, hogy mondjuk ilyen mentális, meg lelki egészség az mondjuk ugye kb. Csak fizetősen érhető el azért valamilyen minőségben, és hogy amikor ez nagyon nincsen meg, és hogy mondjuk azzal megküzdeni anyaként, hogy nekem ez nem volt szabad, és most én megteremthetem ezt a lehetőséget, és ennek az igazságtalanság érzését, vagy ezt a féltékenységet így elviselni, és szerintem ebben nagyon egyedül maradnak ezek a nők, meg ennek az egyedül léte, hogy amikor van egy ilyen családi nyomás, van egy ilyen intézményi nyomás, és akkor közben egy emberen tök nagy felelősség van, úgyhogy közben az ő döntési köre meg ilyesmi azért meglehetősen csorbítva van. Meg hogy ez a, tehát amikor így nincs info arról, hogy így hogyan lehet másképp, vagy hogyan lehet jobb, és hogy ez azért idő, amíg ez így elsajátítódik, hogy lehet másban is gondolkozni. Ugyanez mondjuk a fiúknak is, hogy amikor azért így a társadalom nem roma részétől az egy ilyen kb. Kijelölt út, hogy rovaként nem tudom, az építőiparban lehet férfiként dolgozni, egy ilyesmi, akkor ő se lesz nagyon motivált, hogy bemaradjon tovább az oktatásban. Most már mondjuk a Dányi telepen is, ugye 17 óta ott a bagás, és így kapcsolódott azért talán így valamennyi információ más lehetőségekről így be tudott jutni így a családokba, háztartásokba, nem tudom. És akkor, hogy ezzel így mit lehet kezdeni, hogy akkor a közösségi nyomás az, hogy fog alakulni, hogyha engedik mondjuk tovább tanulni, hogy így hogy kezeli a telepen kívüli világ a olajcigány hagyományokat, hogy például volt egy nő, aki mondjuk ugye tradicionálisan szoknyába járt, és egy nagy hipermarketnek benne lehetett volna árufeltöltő, ott viszont nem akarták ezt megengedni, és mondta, hogy akár így nem tudom, egy cicanadrága vagy kombinálva, és hogy tulajdonképpen az egyenruha takarná is nem lóg neki, de hogy így ennyire ragaszkodtak hozzá, és akkor ez így nem lehetett meg, tehát hogy ezek az ilyen folyamatos falak, amiben így nagyon egyedül maradt, hogy hol lehet kiskapu, és hogy ő mivel tesz jót mondjuk a saját gyerekének, amikor oké, hogy új lehetőség, nem tudom, kicsit kiebb kerül a telepen kívül, de hogy ott meg nem lesz mondjuk nagyon egyedül ezekkel a, igen, ilyen intézményi rasszizmussal, vagy szóval, hogy ezekkel az ilyen rasszista berendezkedéssel sokkal több lehetőségen ezt találkozni, ami sokkal több veszélyforrás, mint így a telepen. Szóval ennek az ambivalenciája, hogy a telepen kívüli világ, bár több lehetőséget is rej, de több veszélyt is.
Igen, ez tipikusan, és mindig ide kanyarodunk vissza az információ hiány. Nyilván, amit nem ismernek, amiről nem tudnak, az félelmetes. És szerintem pont itt lép be a bagázs iszonyatosan erős munkája. Amikor én így a telepen éltem, és sokan kérdezik, hogy így hogyan sikerült elköltözni, meg miért, meg stb. És akkor igazából is mindig ezt mondom, hogy nekem, amit a bagázs plusz adott akkor, egy nagy plusz az életemhez, az az, hogy behozott más szempontokat. Láthattam más dolgokat, más eszközöket, tehát megismerhettem egy csomó minden. És szerintem itt a női helyzetben, és egyébként itt az emberek helyzetében a telepeken, ez egy nagyon fontos, és egy kulcsfontosságú dolog, hogy megismerjék az újat. Én nem nevezném egyébként ezt így roma kultúrának, vagy hagyománynak, amit nagyon sokan emlegetnek, hogy a nőnek otthon kell maradni, és nem mehet iskolába. Ez nyilván, ez nem hagyomány, ez inkább egy elnyomás egyfajtája. És szerintem ez, amiből kialakulhat, vagy amiből egyébként most is fenntarthatják a 21. században, az az információ hiányuk, hogy rettegnek attól, hogy Féltik a nőt, mert a nőt nyilván egy gyengébb nemnek képzelik el, és akkor mi lesz, ha kimegy a nagyvilágban? Nagyon sokszor találkozunk ezzel. Itt nálunk a Varró programban is volt egy 16 éves lány, és itt a szüleivel tényleg nagyon sokat így meccseltünk, hogy akkor most így szeretett volna elmenni dolgozni, de hogy hát mi lesz vele az egyetlen gyermekük, vagyis a legnagyobb gyermekük, és 16 éves, és lány is, úristen, hát egy lány nem mehet ki. És aztán, mikor elment dolgozni végül, így megengedték a szülei, akkor meg így, igazából nekik is azt láttam, hogy sokkal több minden megnyílt előttük. Az anyukája a lánynak, ő is elment menni, nem tudom, egy messzebb helyre dolgozni. Tehát azáltal, hogy így megengedték, belementek az ismeretlenbe, sokkal több minden megnyílt előttük is, és már nem féltek annyira.
Meg ami szerintem meg így a bagázsmunkája kapcsán így, tekintetben fontos, hogy nem csak a szegregátumokban dolgozunk, hanem így a környező helyi intézményekkel is próbálunk, vagy volt, hogy munkáltatóknál tartottunk ilyen hosszabb érzékenyítő folyamatot, nem is workshopnak mondanám, mert azért annál hosszabb folyamat volt, meg hogy így igen, a helyi segítő szolgáltatókkal is van egy ilyen közös munka, ami az életben nagyon fontos.
Igen, és nem ezzel kezdtük, meg nem fejtettük még ki, de hogy a bagázsnak egy nagyon sajátos módszertana van, egyébként érdemes rákeresni a honlapon, hogy tényleg rengetegféle tevékenységgel van jelen Vagon és Dányon a bagázs, nagyon jó megerősítő programok több téren, tehát mit tudom én, jogi téren, pénzügyi téren, munkavállalás terén, tök fontos, hogy a módszert annak az is része, hogy nem adományozás van, hanem pont az van, hogy megerősítse a helyieket abban, hogy képesek legyenek aztán működni a külvilágban jobban, erősebben, több erőforrással. Egy kicsit meséltek, hogy képet kapjunk, hogy egyáltalán hogy fogadta a helyi közösség a bagást. Gondolom erről Tünde, te tudsz többet mesélni, de aztán te is, Nóri, hogy Dányon nyilván ez két külön település, tehát két külön közösségről van szó, mert ahogy most elmondtátok, az azért tényleg egy fontos szempont, hogy a saját életünkben sem tudnánk nagyon elképzelni, hogy kívülről valaki odajön, és azt mondja, hogy na, én tudom, hogy neked hogy lenne jobb, és akkor most csináljuk azt, és akkor neked ez tök jó lesz, és hogy mennyiféle dilemma van itt, meg mennyiféle nehézség, amivel meg kell küzdeni.
Hát, amikor a bagázs Bagra jött, először, ugye Emő pártfogó felügyelőként dolgozott Bagon, ezért volt már ismerettsége. Ugye Emő az, aki a bagást alapított és az elnöke.
Bot Emőke,
igen. És nagyon sok fiatallal dolgozott ott együtt. És amikor így lejött, és ott tevékenykedett, akkor igazából azt látta, hogy így nem elég csak ez ide, hogy akkor ő lejár pártfogó felügyeletként, hanem ide valami sokkal több kell, ami itt áttörheti akár ezt a helyzetet, mert iszonyatosan sok bűncselekmény történt a Bak térségében, és Emő toborzott az ő ismeretségi köréből is önkénteseket, meg a Bagon élő fiatalok közül is, akikkel egyébként együtt dolgozott. És így érkeztek meg egy nyári táborra 2010-ben Bagra, és sokkal könnyebben fogadták szerintem úgy el, hogy már őt ismerték, meg azokat a fiatalokat, akikkel együtt dolgozott. De egyébként sosem volt korábban erre példa, hogy valaki odajött így nem romaként, vagy így bárki, akit így nem ismertek, és akkor így elkezdett játszani a gyerekekkel. Szóval nyilván ez ilyen kicsit ilyen furi volt, és csak így... Nehezebben kapcsolódtak a felnőttek eleinte, de a gyerekek azok nyilván, hogyha nem tudom, odajött valaki, szépen mosolygott, elvitte játszani, ott az ő kis környezetében egyébként az így szerintem fontos volt, hogy ott voltak velük, és nem egy külsős helyre vitték el, hanem oda szervezték a programjaikat, ahol élnek az emberek, így sokkal könnyebb volt őket így elfogadni. De nyilván furcsa volt a helyzet, mert hogy ilyen nem történt még ezelőtt. Szerintem Emő beágyazódása az így kulcsfontosságú volt, hogy ő már azért ott ismertebb volt a telepen. És Dányon nem igazán tudom, hogy hogyan működött, Nóri.
Hát egyrészt, ami miatt Dány merült fel, az az, hogy sok volt a rokoni kapcsolódás, és hogy azért szegregátumként sok hasonló problémakör is volt. Én akkor még önkéntesként kapcsolódtam, úgyhogy kicsit azért ilyen szűkebb volt a rálátásom, vagy egy ilyen szűkebb perspektívából láttam. Ami szerintem akkor így fontos volt, hogy szintén a gyerekprogram volt a az elsődleges kapcsolódás, azon keresztül kisebbek, akkor jönnek a nagyobbak is, anyákkal is lehet akkor már találkozni, és talán az adósságkezelő mentor program volt az előző, ami így bagról is ismerős volt, és szerintem ez meg így most is megvan, hogy aki bagázsos, ő mentor. Szóval, hogy van egy ilyen kapcsolódás, és akkor ami ilyen nagyon fontos volt, hogy az egyéni munka mellett a mentoráltaknak volt csoportos folyamat is. És akkor ugye a telepen is aktív volt a jelenlét, tehát nem az volt, hogy a telepen kívül egy külsős helyszín, nem volt a csoport találkozó, hanem a mentorok mentek a családokhoz. Igen, meg ami szerintem még fontos volt, így bár ez a bagázs programjaira általánosságban igaz, hogy nem egy ilyen fölé alárendeltségi viszony van, hanem partneri viszony, és akkor mondjuk a mentor átmentor között is közösen találták ki, hogy milyen cél mentén dolgozzanak, és akkor ez még kiegészült egy ilyen csoportos folyamattal, és aztán innen indultak így a programoknak a bővülései.
Igen, egyébként a bagon is az első program, ami megalakult, sőt az első programja a bagázsnak, az a mentor program volt. Eleinte még a fiatalok, ilyen sorstárs, kortárs mentorok képeztek emőjék, és akkor ők mentoráltak ott a korabeli gyerekeket. Aztán a következő évben is volt egy mentor program, amiben én csatlakoztam 2012-ben, és ez által igazából így a programok, amik így születtek, azok így mind a telepen élő helyzetekre fókuszáltak. Tehát abból alakul ki az adósságkezelés, ugye rengeteg adósság, amivel ott a telepen élők küzdöttek, és minden olyan dolog, akár az otthoni fejlesztés, a felnőtt mentorprogram, ami később így kialakult, ezek mind-mind arra próbáltak hatni, és arra hatnak, hogy a telepen élő embereket hogyan tudjuk ebben megsegíteni, és hogyan tudunk igazából tényleg egy ilyen partneri viszonyban együtt dolgozni.
Ezt azért nagyon érdekes lehetett így látni, hogy nyílik meg a közösség mondjuk ezekre a programokra, és hogy tök érdekes, amit mondtok, ami visszacsatol Tünde a korábbi történetedre, hogy a gyerekeket, fiatalokat lehetett jobban először bevonni, és akkor ennek hatására az idősebb generáció is szépen lassan elmozdul, vagy hajlandó elmozdulni, elengedni a gyerekeket, látni azt, hogy ebben lehet valami potenciál, de ez biztos azért így csomó ilyen dilemmát is szül, szóval szerintem tök jól ábrázoltátok, hogy a változást, meg az újat, azt szerintem ilyen emberi tulajdonság, hogy így nehezen veszi be az ember, főleg egy olyan helyen, amilyen bag vagy dány, és ezek a szegregátumok, ahol egyszerűen nem vagy hozzászokva, hogy bármi új történhet veled, hogy bármi lehetőséged. És ha lehetőséged van, az is egy csomó veszéllyel, meg nehézséggel jár.
Igen, nyilván a gyerekek nem sokat észlelnek ebből, hogy milyen problémák is vannak. Én is igazából így gyerekként mindig azt mondom, hogy tök jó volt egyébként ott felnőni a telepen, mert nem láttam azokat, amit mondjuk most látok, hogy mennyi nehézség van, mennyi olyan dolog van egyébként, amit így nem kapnak meg ott az emberek az ő fejlődésük, az ő tovább jutásukhoz. Tehát nyilván ezt így nem észlelik a gyerekek, és azért a felnőttek azok, akik sokkal zárkózottabbak. Hát ilyen egy programmal lemegyünk, egy nyári tábort tartunk nekik, érdekel az, hogy mi van veletek, kik vagytok ti, ez mindaz, ami így bevonza őket. És aztán, ha látják a szülők, hogy na, ez tényleg biztonságos, és a gyerekem szereti, és jól érzi magát ebben, akkor sokkal könnyebben nyit.
És akkor rákanyarodhatunk a női körökre, ami hát nagyon melengeti a szívemet, hogy ilyen is elindult, és ex-nanésként nekem is volt részem, volt szerencsém női közösségben együtt fejlődni, és kifejezetten a nőkre nehezedő nyomásokkal így együtt megküzdeni, meg megoldásokat találni. A nanének ez az erőcsoportja, amit az intróban is mondtam, végül is ez a módszertan, ha jól értem, akkor a bagázsal együttműködésben sikeresen elindította azt, hogy ott is legyenek kifejezetten női körök, és hát biztos vagyok benne, hogy sok hasonlóság is van női problémák terén, de hát sok specifikus különbség is, mert hogy egy budapesti női körben nyilván más problémák fognak megjelenni, meg nehézségek. Úgyhogy mesélnél erről, Nóri?
Ez a képzés, amin részt vettünk Jan Borzitával, az erő a változáshoznak már egy olyan verziója volt, hogy ezt a programot, ami inkább fehér középosztálybeli nőkre fókuszál, ezt hogyan lehet adaptálni úgy, hogy hátrányos helyzetű nők között is jó eszköz lehessen a közös munkára. És akkor részt vettünk ezen a képzésen 2020 nyarán, és utána így pilot jelleggel elindítottuk az első csoportot a Bagi telepen, akkor még ilyen 15-20 éves korosztálynak kb. Ami így fontos volt, a telepen élők részéről merült fel az igény, hogy már régóta nem volt számukra korosztályi program, és ők azért ilyen óvi vége, általános iskola eleje volt, annyi idősek voltak, amikor a bagázs elkezdte a működését a Bagi telepen. Tehát ezeknek a lányoknak volt egy ilyen intenzívebb kapcsolódása a bagázshoz korábban, és akkor a részükről merült fel ez az igény. És akkor elkezdtük ezt a csoportot pilot jelleggel egy ilyen 8-10 hetes turnusos munkafolyamatban. Ez így azért fontos, hogy kicsit így beláthatóbb időtávokra osztjuk ezt a munkafolyamatot, és akkor egy tanév, az kb. 3 ilyen turnust fed le. Heti rendszerességgel találkoztunk a lányokkal, és az első, sőt, még talán a második turnus is inkább ilyen bizalomépítés volt, meg ami fontos volt, hogy az ugye egy ilyen folyamatos tanulás volt, hogy ezt a programot hogyan tudjuk adaptálni. Ezt amúgy a NANE folyamatosan támogatta ezt a folyamatot, illetve Hoffmann Krista, és figyelnünk kellett arra, hogy ez egy zárt közösség, ahol dolgozunk, hogy nagyon lassan haladni a témákkal, mert azért felmerülhet a lojalitás feszültség a program által behozott új szempontok. Sok esetben ugye szemben mennek a családban megszokottakkal, vagy ott a közösségben megszokottakkal, és hogy ez az információ így befogadható legyen, és legyen benne egy fokozatosság. Az elsődleges ez a közösségépítés, hogy tulajdonképpen ezek a kapcsolódások, ez az értő egymáshoz fordulás, ez anélkül, hogy a facilitátorok ott lennének, ez így megmaradhasson a résztvevők között, illetve így a bizalomépítés is egymás iránt, illetve önmagukban is így az önbecsülés erősítése, az önbizalom visszaépítése, és hogy egy ilyen megtartó légkör tudjunk így teremteni, és ez mondjuk szerintem a programnak az egyik legnagyobb hozzáadott értéke, hogy mondjuk ez a női kör, a női erőcsoportok, mint egy ilyen segítségkérési lehetőség, vagy ahova lehet fordulni információért, vagy konkrét ügyintézésben segítségre, ez így kialakult. Ez így 2020 augusztusában indult először a Bagi telepen, és most már 2022 ősze óta a Dányi telepen, és kiskamaszoktól olyan 30 év közepéig érünk el fiatal lányokat, nőket, és így közel 40 lány és nő van most így a programban.
És mik azok a problémák, kérdések, amik elsődlegesen felszoktak merülni a csoportban a lányok, nők részéről?
Amit így megfogalmaznak, hogy így jó valahol önmagukként ott lenni, hogy volt olyan, akit mondjuk a külseje miatt kiközösítettek az iskolában, vagy viselkedési probléma miatt, és hogy itt meg nyilván sokkal kisebb létszámban is vagyunk, mint egy osztályközösség, de hogy megvalósul ez az egymásra figyelés, és hogy itt, igen, ez szokott hangsúlyos lenni, hogy itt tudnak a lányok vagy nők önmaguk lenni, hogy számít az, hogy itt mit mondanak, milyen problémákat hoznak be, ami lehet egy ilyen idézőjelben apró, tehát hogy aznap mondjuk rosszabb napjuk van, valami ilyen apróbb elakadás történt, de azért olyanra is volt példa, hogy mondjuk jeleztek bántalmazást, vagy segítséget kértek, de ami még ilyen általánosabb, hogy valahol őket így meghallgatják, és hogy ezt a sok nelki nehézséget, amit eddig így cipeltek, és nem volt kinek elmondani, azt most így elmondhattak, és hogy így valaki figyelt rájuk. Meg mi minden ilyen 8-10 hetes turnust egy kirándulással zárunk, és hogy a kirándulások azok egy ilyen minimális edukációt tartalmaznak, vagy inkább soft skill fejlesztést, hogy nem tudom, ha BKV-zünk, akkor így az önálló közlekedést így kicsit megtámogatni, vagy azt így mutatni, hogy mondjuk milyen jelzéseket kell figyelni, vagy ilyesmi. A biztonságos autóvezetésnél is, hogy nem tudom, biztonsági, vagy így beszélni arról, hogy mi miért fontos. És ami meg így visszajön sokszor az, hogy így milyen jó kicsit így a telepen kívül lenni, hogy így jó, hogy elkezdik így megismerni a világot.
Igen, amúgy tényleg, amikor így azt mondjuk, hogy egy női közös, vagy női kör, vagy női csoport, ilyen, én régen mindig ilyen mágikus dologra, hogy itt valami ilyen, nem tudom, valami nagyon titkos dolog történik, de igazából tényleg ennyi történik, ami egyébként mágikus hatással van, hogy nők egymás között szabadon beszélhetnek, és meghallgathatják egymást, és meghallgatva lehetnek. Nem kell ahhoz szerintem szegregátumban élni, hogy nőknek ez így, Ne legyen alapélménye jó sokáig, hogy tényleg dedikáltan legyen egy olyan tér, olyan közösség, ahol megoszthatom a dolgaimat, és biztonságban érezhetem magam. Ez tényleg nekem is így felnőtt koromban, amikor a Nanihoz csatlakoztam, akkor volt az első olyan közösség, tér, ahol ezt így megtapasztalhattam, és nem is tudtam, hogy ez hiányzott addig az életemből. Tehát, hogy ilyen tényleg nagyon egyszerű dolog ez, de közben nagyon-nagyon megerősítő, meg nagy hatása tud lenni. És én is ott tanultam egy csomó ilyen képességet, hogy milyen az egyáltalán, hogy valakire csak figyelek, és meghallgatom, és annak milyen nagy ereje van, és nem akarok azonnal megoldásokat tukmálni rá, vagy én majd jobban tudom, vagy én nem tudom. Nőket érintő problémáknál meg, amiket tényleg csak nőkkel beszél meg szívesen az ember, az is egy nagyon nagy dolog, hogy azokat oda beviheti.
Meg még az jutott eszembe, hogy ez a kérdezésnek a lehetősége, szóval amikor találkoznak jellemzően ezek a nők, nem tudom, szociális munkással, vagy bárkivel így intézmény részéről, hogy ő azért megy oda, hogy így egrecíroztassa, vagy ez a számonkérés, vagy nem tudom, és hogy valami elakadást úgy behozni, vagy valami kérdést úgy feltenni, hogy nem számítok negatív következményre, hanem így, nem tudom, meg tudom kérdezni, hogy nagyon nehezen alszik el az elsős kislányom, szerintetek miért lehet, és akkor nem az van, hogy már nem tudom, biztos nem megfelelő a táplálkozása, meg a hőmérséklet, meg nem tudom, és akkor ezt meg ezt kéne jobban csinálnod, hanem egy ilyen közös ötletelés van, és egy ilyen, tényleg egy ilyen megtartó kedves közeg.
Tünde, az nagyon érdekel, hogy tényleg így ezen a vonalon továbbmenve, hogyha bármi intézményi szereplővel találkozik ott az ember helyi lakosként, mondjuk rendőrség, családsegítő, említetted a védőnőt, tehát mik ezek a szereplők, akikkel így találkozik az ember, hogyha segítségre lenne szüksége, vagy egyáltalán csak megjelenik valami intézménynek a képviselője. Tehát, hogy mik azok a fő konfliktusok, amikkel az ember ott küzd a külső intézményrendszerrel kapcsolatban?
Hát az egyik ugye az, ami a telepi körülményekhez kapcsolódik, amit így soroltam, az út, a közvilágítás, minden ilyen egyéb dolog. Tehát itt mondjuk megjelenhet akár az ilyen kapcsolatuk a polgármesterrel, vagy az ott dolgozóval. A rendőrségek igazából így sokat járnak, a telepen így járőröznek, mert ugye a telepen sajnos nagyon sok az ilyen bűncselekmény, és a droghasználat az ilyen iszonyat a telepeken, tehát ők így rendszeresen jelen vannak. Hát igazából a családsegítő az, aki még így jár a telepekre, nem tudom milyen rendszerességet, az igazából én tök kiszámíthatatlan, hogy milyen rendszerességgel jelenik meg. Igazából szerintem nagyon, ugye a védőnön kívül még nagyon nincs más. Az iskola az, igazából ők nem nagyon járnak ki a telepre, szóval ez tanártól függ, hogy így kimegy a családhoz és meglátogatja, ez nyilván az ő jó indulatától függ, de az iskolával többnyire szerintem akkor vannak kapcsolatban, hogyha valami történik az iskolában, vagy a gyerek valamilyen helyzetben van, bármilyen helyzetben, akkor találkoznak velük, de többnyire ezek az emberek, az intézmények azért nem jelennek meg a telepeken. Ha a rendőrség is, hogyha megjelenik, ők nem azért jelennek meg, ez a tapasztalat, hogy az ottani embereket védjék, vagy bármi rendet tegyenek, hanem kvázi megteszik a kötelező kört, és elmennek, és a probléma az ugyanúgy ott van, és jelen van.
Néztem is egy cikket, volt egy bántalmazásos eset, amiről a 444-en írtak tavaly, pont nagyjából egy éve, egy Anna nevű nőről szól, akit bántalmazott a férje, és hogy a rendőrség egyáltalán nem járt el, amikor tett, hogy nagyon nyilvánvaló, bizonyítható bántalmazás volt, tudtak róla mind a helyiek, a rendőrség, mindenki, de hogy nem jártak el. és hogy azt hiszem megvan említve a családsegítő is a történetben, hogy ő is kb. Így feltette a kezét, hogy hát így, ja, de ő erről így nem tudott, meg izé. Bárhol máshol Magyarországon is sajnos egy ilyen borzalmas tapasztalat a hatóságokkal kapcsolatban, ilyen teljesen nyilvánvaló bántalmazásos eseteknél, hogy nem járnak el, de hogy itt aztán tényleg semmi kiút nem volt ennek, aztán sikerült elmenekülnie a bagázs és egyéb szervezeteknek a segítségével. Nem tudom, hogy ismerős-e nektek ez az eset, de ez most
igen,
ilyen példaként.
Igen, ismerős, nagyon közelről ismerős ez a helyzet. Ennek a családnak az egyik lánya, ő hozzánk jár az ifi csoportra, Bakra, és tegnap volt ilyen csoportunk, és akkor vittem vissza, hogy Gödöllőre jár iskolába, és ott van most kollégiumban, és pont arról beszéltünk tegnap, hogy mennyire igazságtalan az a helyzet, amiben ők kerültek ezáltal, hogy így egy évig van kb. Így szerződésük az anyotthonokkal, és így mindig újabbat kell keresniük, és a tanév végével ez mindig lejár. És akkor az anyukának újabb munkahelyet keresni, a gyerekeknek újabb óvoda, iskola, és hogy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek ezáltal ők, az áldozatok igazából, és az anyukának, hogy mennyire nincs itt támogatás ebben, és hogy most nem látják előre, hogy így mi lesz majd júniustól, hová kerülnek, milyen iskola, stb. Stb. Tehát ő is igazából azért van Gödöllőn, és azért tud Gödöllő lenni, mert a bagázs segít abban neki, hogy ott a kollégiumot igazából így fenntartani, ugye az ő étkezése, és minden ilyen egyéb dolog, így az anyukának is segít ebben. Hogyha nem állnánk mi sem mögöttük, akkor így elképzelhetetlen lenne a jövőjük, hogy mennyire nem segít a rendszer nekik ebben. És igen, ott voltunk, jelen voltunk, amikor az apuka felgyújtotta a házat, és a gyerekek és az anyuka, meg mindenki így futottam erre, látott konkrétan. És a rendőrség így, hát családon belül így, ezt tehát mit tehetnének ez ellen? Semmit. Tehetnének, csak nem tesznek.
Tök jó, hogy ezt elmondtad, mert ugye, mit tudom én, a sajtó ezt egyszer lehozza, aztán utána nem hallunk arról, hogy mi lesz az áldozatokkal, de hogy tök fontos tényleg, hogy így hiába sikerül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen, nagyon-nagyon specifikus segítséggel valakinek elmenekülni, ha egyáltalán el tud, és akkor ott még nem, hogy nincs megoldva a dolog, de hogy így ott kezdődik az, hogy na akkor és innentől mit csinálok, hova megyek a gyerekeimmel. Fú.
De most volt 2 vagy 3 eset, amikor így a családsegítő iskola meg a bagázs közreműködött, úgyhogy nem ez az általános, de hogy...
Hát hogy van pozitív.
Jó. Igen.
De mondjuk azért ez nem annyira a jellemző eset, hanem van változás, nyilván látjuk a változást és az előrelépést ebben a helyzetben. Most tényleg ilyen tök szoros együttműködésben sikerült egy gyerekeket kiemelni egy ilyen iszonyat helyzetből, és ott mindenki, minden intézmény ilyen karöltve együtt volt. De azért nem mondanám ezt ilyen tipikus esetnek, hogy na ez az, amire számíthatunk, és ez történik. Hogyha szüksége van egy családnak arra, hogy segítséget kér, akkor ott legyünk. Inkább ez a jellemző, ami azzal az anyukával történt, akinek az apuka felgyújtotta a házat.
És gondolom, vagy az én tapasztalatom az, hogy amikor történik egy ilyen rendhagyó jó együttműködés, amikor a hatóságok vagy az intézményrendszer segítőkész, és tényleg beszáll ebbe a segítő munkába, akkor az általában azért van, mert épp az a dolgozó, vagy épp az a családsegítő intézmény az jó fej. Tehát nem azért, mert a rendszer jó, működik, és támogat, hanem azért, mert azok az egyes emberek meg dolgozók hajlandóak erre, és akkor vagy szerencséd van, hogy olyan az a családsegítő, vagy gyámhatósági dolgozó, vagy bárki, vagy rendőr, vagy nem. De hogy ez sajnos így a szerencsédre van bízva.
Igen, igen. Szóval nem akarok én nagyon a gyerekvédelembe belemenni, de ez így visszacsap mindig, hogy így basszus, nincs gyerekvédelem Magyarországon. Iszonyat. És ez van, ilyen kiszolgáltatott helyzetben kell lenniük.
És ezt erősítsd meg, vagy cáfold meg, de tényleg elmondható az, ami a gyerekvédelemről általában a tudásunk, hogy nem szabadna, de nagyon sokszor kivesznek gyereket akkor is a családból, amikor nem ezt kéne csinálni. Tehát, hogy például azért, mert szegény az a család. És egyébként nincs veszélyeztetve a gyerek, a probléma az, hogy nincsen pénz, nincsenek erőforrásaik.
Ez az, ami igazából nem történik meg a kiemelés, hogyha nagyon indokolt, akkor sem.
Aha.
Tehát, hogy nálunk pont az ellentétje van, az ellenkező, hogyha egyébként, nem tudom, ott iszonyatosan megy a drog, a körülmények, azok ilyen elviselhetetlenek, bántalmazzák a gyerekeket, vagy bármi ilyesmi történik, akkor sem. Uh-huh. Vagy csak ilyen hosszú évek múlva, amikor már a gyerek, nem tudom, felnőtt, és nem nagyon találnak neki nevelőszülött sem. Szóval nálunk itt Balgon nem nagyon volt, nem emlékszem, hogy lett volna ilyen eset.
Igen, akkor ez valószínűleg a magára hagyatottságnak már a következő foka, hogy már ennyire sem foglalkozunk azzal a közösséggel.
Igen, inkább ez van.
Uh-huh. Meg hogy nagyon későn kapcsolódni be a folyamatba, szóval, hogy amikor még lennének más eszközök is, uh-huh. vagy hogy nincsenek így más eszközök nagyon felmutatva a többi segítő szolgáltató részéről.
És említetted a droghasználatot. Én egy 2018-as cikket találtam erről, hogy mennyire durva már a gyerekek körében is a szerhasználat, meg a szerfüggőség, és milyen iszonyatosan romboló hatása van a közösségben, és mennyire nehéz bármit tenni ez ellen. Nem tudom, hogy az utóbbi években láttok-e bármiféle javuló, vagy romló, vagy változó tendenciát ezzel kapcsolatban, de azt írták ebben a cikkben, hogy már 8-12 éves korukra függők a gyerekek, és hogy próbálnak tenni a helyiek, de nem kapnak ebben segítséget, és valami iszonyatos hatása van. Nem tudom, hogy erről mit tudtok még mondani.
Ez az, amivel nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt években, kimondottan emővel, ez egy úgymond ez ilyen hozzánk tartozó témakör, a drog. Amikor a rendőr konkrétan tudja, hogy ki a díler, mert például mondjuk elmegyünk, feljelentést teszünk, majd én nekem kell felhívnom a rendőrt, a rendőr kapitányt, hogy és egyébként mikor hívsz be tanúvallomásra, mert hogy így jeleztük, hogy így nem tudom, már mondjuk ebből megtette a feljelentést, és beidőztetett engem, mint tanulnak, és így, hát még gyűjtjük a, nem tudom, az információt, és majd sorra kerülsz valamikor. Ez már több, mint egy éve volt, még mindig nem hívott be, és olyan helyzetekben találom én magam, hogy látom például, hogy ott, nem tudom, adnak gyerekeknek is akár drogot, ott a helyi dílerek, vagy épp előttem pakkozzák ki, ilyen kicsi, nem tudom, zacskókba így csomagolják, és szóval ilyen előttem történnek kvázi a bűncselekmények, vagy konkrétan tudom, hogy kitől veszik, mert hogy előttem nem titkolják például az emberek, mert hogy onnan jöttem, és így megbíznak bennem. És akkor ezt elmondom a rendőrkapitánynak, hogy de láttam, és tudom, és így beszéljünk róla, és történjen meg a fejlentés, és nem. És egy éve nem keresett meg, és nekem kell telefonon felhívnom. Szóval, hogy ennyire konkrétan tudják, és nem tesznek semmit, amit mondtam, hogy járőröznek ott a telepen, tehát igen, egész napot vannak kvázi a telepen, és nem, semmi nem történik. Egyáltalán már nem tudom megszámolni, hogy hány feljelentést tettünk ez ügyben, és azok is, akik segítséget kérnek. És az a probléma, hogy itt ugye tudják, hogy ki a drogdíler, és nem őket büntetik azzal, hogy elzárják, hanem oda jönnek a rendőrök, és megverik azt, aki drogot vesz tőlük. Nyilván az, aki függő, és ilyen nagyon szar helyzetben van, ő nem tudja annyira felmérni a helyzetét, neki kell a napi adag. És őt kapják el, és őt verik meg, és erről is volt ilyen nagyon sok bejelentésünk. Aztán sajnos visszalépnek nyilván a bántalmazottakban, hogy félnek, hogy mi lesz akkor ennek a következménye, de hogy nem, a rendőrségre egyáltalán nem számíthatunk, és ez egyre lejjebb megy a korosztály, hogy igen, 10 évesek, 8 évesek, és egyre-egyre kisebb gyerekek is már használják, mert hogy ezt látják, ez a példa előttük, ebben vannak nap, mint nap, és növekednek, szaporodnak a dílerek. Balgon körülbelül, nem tudom, ilyen 6-10 drogdíler van minden sarkon, minden utcában van, és nem tesznek semmit. Egyáltalán nem lehet számítani a rendőrségre, hogyha a helyiek bejelentik, nem kapnak segítséget. Már nem tesznek bejelentést, mert azt mondják, hogy igazából őket csak megfenyegetik, ha kiderül a drogdílerek, a rendőrség meg nem áll mellé. Tehát ilyen meg vannak kötözve kvázi.
És egyébként ebben szerintetek egyenlően érintettek fiú és lány gyerekek? Tehát a lányok ugyanannyira kapják a dílerektől már gyerekkortól?
Hát van egy nagy különbség a két telep között, hogy a dányi közösség az olácigány közösség, és ott ezek a szokások, azok nagyon elkülönülnek, hogy mi az, ami fiúkra meg lányokra vonatkozik, és ott ezek a deviánsabbnak minősített magatartásformák, ott a lányok esetében a közösség részéről sokkal erősebb ellenállást váltanak ki, úgyhogy ott abszolút nem annyira jellemző. Ott inkább a férfiak érintettek ebben,
milyennek az ilyen tipikus útja, tehát hogy kerülnek bele ebbe az ördögi körbe a gyerekek?
Szerintem ez, hogyha a családban sem érzi magát biztonságban, és nem kapja meg azt a kellő figyelmet, támogatást. Ugye nyilván, amit itt most mondhatjuk azt, hogy a rendszer hogyan épül fel, hogyan tudják a szülők támogatni, a szülői kompetenciák, szóval sorolhatnánk egy csomó olyan dolgot, ami itt befolyásolja nyilván ezt, hogy hogyan működik egy család. Szerintem ez a nagyon fontos, hogy mennyi az egyik legfontosabb, hogy mennyi figyelmet, törődést kap egy gyerek. A másik meg a környezete. Nyilván, hogy olyan környezetben él, ahol ezt látja, hogy tényleg így minden sarkon drogot árulnak, akkor ez fogja érdekelni. Nyilván, hogyha azt látná, hogy nem tudom, amit most mindenki tanul, és egyébként nem tudom, valami diplomára készülnek az emberek, akkor ez lenne az ő útja. Ez sokkal könnyebb lenne nyilván azt követni. De nem ez van. Szóval ez, amit itt fenntartanak, minden olyan intézmény, aki tehetne a telepen élő emberekért és a helyzetükért, fenntartják ezt a szegregációt. Ezek mind azt segítik elő, hogy egy gyereknek ez lesz ott az életútja, hogy ő vagy drogdíler lesz, és egyébként azok a gyerek, akik kiesnek korán az iskolából, tipikusan itt mondjuk a fiúk, ők beállnak és mondjuk futárkodnak a dílereknek, vagy drogfogyasztók lesznek, vagy bűncselekményt követnek el. Lányok, néhány eset ilyen is van, Bakon is például, prostitúcióra kényszerülnek drog miatt. Szóval mind-mind, akik kiesnek a rendszerből, az intézmény rendszerből, és nem kapnak támogatást, nekik nem nagyon van más választásuk.
Szerintetek a bagázs jelenlétét hogy segíthetné jobban akár a helyi települések vezetése, vagy akár az átlagember?
Igazából hát a Sancó, ami egy társadalmi vállalkozás, a dányi roma telepen élő nők vannak, és most ez így, nem tudom, 2 éve lett igazából társadalmi vállalkozás. Ez igazából az ő élethelyzetüket megsegítő munkahely, egy varró programként indult, és azzal is támogathatják a nőket, hogy vásárolnak termékeket, sancós, bagázsos termékeket. Szóval van egy ilyen formája, és egyébként a bagázs támogatása lehet még egyéni, vagyis magánadományozó, vagy céges adományozó, rendszeres, vagy akár csak egyszeri adományozónk, és ezt mind egyébként megtalálják a honlapunkon, ott tudnak erről informálódni, és amire most még nagyon készülünk, az a
az adó 1%-os kampányunk, úgyhogy
a videók, amivel készülünk.
Igen, meg grafikusként is lehet jelentkezni egy ilyen rövid anyag elkészítésére, amit az adó 1%-os kampányunkhoz használnánk, és abban most hirdettünk egy versenyt, és ez is elérhető a honlapunkon, meg a Facebook oldalunkon is.
És egyébként önkéntesként is, ugye, ha felmennek a honlapra, akkor nagyon sokféle programmal találkozhatnak, és folyamatosan tartunk önkéntes képzéseket, lehet jelentkezni. Szerintem az, ami nagyon fontos még a bagásnál, azok az önkénteseink. Ők nagyon sok hozzáadott értéket hoznak, tesznek hozzá a bagázs működéséhez, és mindig szükség van újabb és újabb önkéntesekre, és szerintem az önkéntesség valami nagyon szuper, és mikor elkezdtem a bagázsnál önkénteskedni, az, hogy én adok valamit, de nagyon sok mindent kaphatok onnan, akár egy-egy kedves szó, akár az, hogy így megismerik az embereket, tényleg nem csak olvasnak, vagy hallanak valakitől róluk, de az, hogy így megismerni valakit, az ő élethelyzetét, és abban támogatni, az szintén szuper dolog.
Szerintetek mi az a, nem tudom, 3, vagy amennyi eszetekbe jut előítélet a helyiekkel, a romákkal, vagy akár kifejezetten a romanőkkel kapcsolatban, amiket szeretnétek, hogyha így elfelejtene most már a társadalom?
A romanőkkel kapcsolatban igazából ez, hogy ők nem csak arra hivatottak, nem azért születtek, hogy szüljenek, gyereket neveljenek, háztartást vezessenek, hanem sokkal-sokkal több van bennük. Tehát ne így jellemezzék a roma nőket. Így a romákkal kapcsolatban, az összképpel kapcsolatban pedig az, hogy nem csak lopni, csalni, hazudni tudnak, hanem képesek arra, hogy felépítsenek egy olyan életet, ami fantasztikus, élhető, el tudnak menni dolgozni, iskolába járnak, és képesek mindarra, mint amire a többségi társadalom is.
nekem is valami ilyesmi, hogy ez az ilyen általánosítás szűnjön meg, és hogy, tehát, hogy mindent tudnék cáfolni, amit így negatívan hallok, így roma nőkkel, vagy roma emberekkel kapcsolatosan, mint előítélet. Jöjjenek el hozzánk önkénteskedni, és akkor ezek így maguktól ledőlnek. És hogy, hogy inkább tényleg általánosságban csak az, hogy nagyon ilyen külön buborékokban élünk. Én azt hittem, hogy ilyen elfogadó vagyok, meg nem tudom, amikor jelentkeztem az első programra a Bagáshoz önkéntesként, és volt egy ilyen bizalomépítő gyakorlat a képzésen, amikor így bekötött szemmel kellett mennünk, és én pont az egyik dányi telepen élő nővel kerültem párba, és hogy így megfogtuk egymás kezét, volt egy ilyen nagyon hihetetlenül fura érzésem, hogy én amúgy még nem fogtam roma embernek szerintem a kezét, és hogy így tényleg mennyire buborékban élünk, és hogy ez így milyen fontos, hogy ezek a falak ledőljenek, és hogy ezt a lehetőséget meg szerintem a mi felelősségünk így megteremteni, akiknek van lehetőség ehhez hozzáférni.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és közelebb hoztátok egymáshoz a buborékjainkat. Nagyon sok erőt kívánok ezeknek a nőknek, és a helyieknek, és nektek is a munkához.
Köszönjük. Köszönjük.